etetett a főasztalnokmesterrel, aki mellesleg legyen mondva kertész volt a kastélyban, a főkóstolóhoz, Antonio Valmazori olasz doktorhoz, akihez egyre átbeszélgetett olasz nyelven. Mindenféle bolondos históriákat. A híres Lirilla királynéről, aki a megbetegedett mindig kiadta a rendeletet. Ha pedig meghalnék, a két doktorom velem temettessék el, elevenen. No persze, hogy aztán összeszedték a sütnivalójukat a gyógyításnál, de végre mégiscsak meghalt. És amit parancsolt, megtörtént. Nyugszik a szép királyné, a jó puha orleáni földben, lombos olajfák árnyékában, illetlen módon ugyan, de csöndesen a két doktor között. Okos asszony volt, felelte a főkóstoló, s a kollégák is jól jártak, királyi sírokban feküsznek. Ez alatt a főpohárnok mester egyre töltögette a király billikomát. Ezt már nem tette ki annyi szekatúrának, sőt egyenesen kijelentette, hogy soha még fejedelmet nem mérgeztek meg borral, mert lehetetlen, hogy olyan megátalkodott gonosztevő akadjon, aki ne sajnálná a jó bor ízét megrontani. Az ebéd tulajdonképpen feszes volt és unalmas. Gondolta magában Rosta uram, többet ér sebemben egy disznótor, pedig dehogy ér többet. Majd másképp fog ő beszélni sebemben, erről az ebédről, a hosszú téli estéken a disznótorokban. Az bizonyos, hogy csak a király beszélt. Mindig csak ő. A többi ember úgy tűnt föl, mint meg annyi kiöltöztetett mamlasz. Holott egy jó ebédnek az a karaktere, hogy mindenki egyszerre beszél. Mikor a szőlőnedv színes párákká, tarka gondolatokká válik a koponyákban. Hogy adja a királyt a kötnivaló, csodálkozik Mújkón az ifjú Bátor István. Nagyon is túloz, vélte Szobor, tehát mégse adja jól. Amelyik király soha se felejti, hogy ő király, az rendesen nem elég ember. Mondasz valamit, hagyta rá Mátyás. Nézzétek, nézzétek a zsiványt, milyen epekedő tekintetet vet a szász menyecskére. Attól tartok, urak, hogy Mújkó király csak felül csinálja a királyságot. Az asztal alatt ellenben plebejus módra nyomkodja a menyecske lábát. Nézd, hogy irul-pirul a menyecske, irigykedett Bátori. Hát mi soha se ebédelünk. Az én gyomromban már harangoztak, szólt közbe Bánfi. Nem bánom, mondta Mátyás, vessük el a gondját. A kerekasztal van megterítve. Egyenként surrantak el az oldalajtón, csak az irigy Bátori ragaszkodott az eszméjéhez, s lejtvén pecsét gyűrűjét, szánszándékkal lekuporodott, hogy fölvegye, s a különböző lábak közt az asztal alatt megkeresse a Mújkó sárga csizmás lábait, melyek azonban, tiszteletbecsület Mújkónak, mozdulatlanul pihentek két kis fekete cipőcske és két piros csizmácska között. Azzal Bátori is eltűnt az oldalajtón a Mária terembe, mely az úgynevezett Mária ablakok miatt neveztetett így. Az ablakok ólomkarikákba elhelyezett, vékonyan csiszolt ahátkőből voltak, s nem bocsátották be a napizzó sugarait, csak szelidítve. Pompás, hűs helyiség volt ez egy nagy kerekasztallal. Hely, nagy szó volt akkor ez a kerekasztal. Ábrándja, álma a fiatal főuraknak. Nagy jövőt jelentett, színarany karaktert, ha valakiről azt mondták, a palotai kerekasztalnál ült. Most kilencen ültek, és nem érezték se a nagy jövőt, se a nagy tisztességet, hanem azon zsörtölődtek, hogy a leves hideg. Különösen a király haragudott. Reszketve kérdi a konyhamester. Parancsolja fölséged megmelegítetni? Hagyd a pokolba, vigyétek el innen, és hozzatok valami sültet helyette. Aztán hozzátette a pajtásokhoz fordulva. Három dolog van, ami után nem vágyakozom. A melegített leves, a kiengesztelt barát, és a szakállas asszony. Hozták a pecsenyéket, a halakat, a fölséges nyárson sülteket, s feledve lett a hidegleves. Az evés voltaképpen csak robot, útcsinálás, hogy a bor jobban csúszék. Az első kortnál magához intett Mátyás egy komornyikot. Védj ki az üveges almáriumból egy aranykulacsot. Töltsd meg színik közönséges borral, és vidd ki hamar az erdélyi kocsisnak, mert már nagyon szomjas lehet. Ugyancsak tölts meg egy mázos cserépkancsót tokai borral, add át titkolózva, hogy az az ember küldi, akinek a két tallért adta. Mondd meg neki, hogy ez a két kancsó példázza a helyzetet a palotán. Mondd meg továbbá, kóstolja meg a kétféle bort, és válasszon közülük, de úgy, hogy az edény is az övé marad. Igenis, fölséges uram. Aztán, ha végeztél, jelensd meg nekünk az eredményt. Az urak ettek, ittak, és találgatták a kulacsos üzenet értelmét. Mátyás szerette az ilyen beszélgetéseket, s maga is szívesen szította őket. No, hát melyitek érti a dolgot? Drágfi szólt először. Az aranykancsó a közönséges borral azt jelenti, hogy a bolond jár királyi ruhában. A mázos cserépkancsó a tokai aszúval jelenti, hogy a király szerénymezben van elrejtve. Eddig már volnánk, mosolygott Mátyás. Hanem már most azt mondjátok meg nekem, mit válasz majd a kocsis? Aki kitalálja, egy kardot kap tőlem emlékül. Egy kard a királytól. Ez nagy tisztesség. Érdemes az embernek kiereszteni érte az eszét. Nosza, nekiestek a találgatásnak. Hiszen nem is kétség, mondá a pörge bajuszú Lacfi. Van esze a kocsisnak, hogy az aranykulacsot választja. Nem lehet tudni, cáfolja Bátori. Ha kórhely a kocsis, pedig bizonyosan kórhely, és megkóstolja a kétféle bort, nincs annyi lelke, hogy elálljon a tokaitól. Mert nagy úr a szív az emberben, nagy úr az ész is, de a gége az igazi oligarcha. Egyik így érvelt, a másik amúgy, két táborra oszoltak. Csak a furfangos Gutipál gondolt ki egy harmadik esetet. Ha okos a kocsis, akkor átönti a rossz bort a cserépkancsóba, a jó bort pedig az aranyedénybe, és megtartja az aranyedényt a jó borral. Zajos derültség lett ennek az okoskodásnak a honoráriuma, míg a király komolyan bólintgatott a fejével. Ha nem csalódom az emberemben, Guti, te állsz az igazsághoz legközelebb, de mégse rajta. Csak olyan formán, hogy te balra keresed, holott jobbra lesz. Ha tudni illik, én nem csalódom.
A szelistjei asszonyok. Mikszáth Kálmán elbeszélése folytatásokban. A hatodik rész hangzott el. Elmondta Sinkovics Imre. Munkatársak Major Anna, Táncos Tamás, Göbjös Tamás, Rinyai László és Varga Géza.